Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Két történet is aktuálisra teszi a mai témát. Az egyik egy tragikus végű hegyi túrázás, a másik pedig egy éppen most zajló edzés. Mindkettő a fogarasi havasokhoz köthető, és Kovács Zoltán Robert, a Maros megyei hegyi mentőszolgálat vezetője van itt vonalban velünk. Reméljük, hogy kitart a térerő a beszélgetés végéig. Üdvözlöm, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok! Én is üdvözlök mindenkit.
Először is ez a hétvégi szomorú eset, amely ugye arra figyelmeztet újfent, hogy megfelelő felszereléssel és tudással, körültekintéssel érdemes a magashegyi övezetben, főleg télen elindulni. Ugye két halálos áldozat, egy sebesült. Mi történt valójában? Mit lehet most konkrétabban tudni arról, hogy ez a három túrázó hogyan is jutott tragikus helyzetbe? Megcsúsztak, becsúsztak, ez a hír járta.
Igen, és nem is ez volt a vége a hétvégének, hisz még két halott volt, vagyis egy hétvége alatt négy halálos baleset volt a romániai hegyekbe, és ezen kívül számos elég súlyos sérülés. De visszatérve a fogarasi javasokban történt balesetre, hát ez az a periódus, amikor nagyon sok és elég súlyos baleset szokott történni, hisz benne a városban még nincsen tél, ellenben a hegyen 1500-1600 méter fölötti magasságban már hóborította lejtők vannak, és ráadásul még nincs nagy hó, ez a felület, ami van, eléggé jeges és kemény, vagyis könnyen kicsúszik az ember. Egyértelműen most jelen pillanatban olyan személyeknek ajánlott a magashegyi túrázás, akik ezt már kipróbálták, akiknek megfelelő felszerelésük van, és főleg az, hogy megfelelő tudással rendelkeznek, esetleg tudnak már csapatba is mozogni a hegyen. És ezeknek a személyeknek sajnos nem volt a megfelelő tudás sem, és a megfelelő felszerelés sem rajtuk, és egy olyan helyen szerettek volna átharántolni, ami eléggé kitett volt, meredek, és sajnos kicsúsztak mind a hárman. Egy személy.
De ez egy jelzett ösvény volt, vagy ők maguk gondolták, hogy ott rövidítenek?
Télen nincsenek jelzett ösvények. Ezt is fel kell fogni, hogy nyáron vannak jelzett ösvények, télen az ösvényeket maguk választjuk ki, ugyanis a jelzések, főleg a magas hegyen, ahol általában csak kövekre vannak festve a jelzések, ezek megszűnnek. Úgyhogy ezért kell télen a tapasztalat, ezért kell télen a plusz felszerelés. Ők azon a szakaszon, ahol pont kicsúsztak, pontosan nem lehet tudni, hogy a nyári jelzetösvényen voltak, vagy egy kicsit arrább. A lényeg az volt, hogy sajnos mind a hároman elindultak lefelé elég nagy sebességgel, egyik személynek sikerült megállítani a magát, de a másik kettő több száz métert csúszott, és a csúszás közben sajnos szikláknak csapódott többször is, és egyszerűen olyan sérüléseket szenvedtek, amelyiket már nem lehetett túlélni. Úgyhogy ennek a fogarasi balesetnek egy túlélője volt, és két halálos áldozata. Ezt kell felfogni most jelen pillanatban, hogy annak ellenére, hogy még az alacsonyabb régiókban nem köszöntött be a tél, hó van, jég van, és...
És szél is van, 40-45 kilométeres, vagy annál erősebb széllőkések, amelyek szintén nehezíthetik a túrázó életét.
Igen, például a hétvégén is vörös kód volt a legtöbb hegyen, a kelemen havasokban is több mint 100 km per órás szél fújt. Nálunk is voltak eltévedések, sérülések a hétvégén a kelemen havasokban. Annak ellenére, hogy az egy könnyebb hegy, nem annyira technikás, mint a fogarasi havasok, ellenben már a kelemenben is 1700 méter fölötti magasságban hóréteg borítja a tájat.
A fogarasi régiónál vagy övezetnél maradva, elégséges ez a három mentő bázis, ugye van egy a Böljátónál, van egy a Szombatfalvi menedékháznál, és egy a Transfogarasinak a déli oldalán. Nagy ez a hegylánc, elnyújtott, technikailag mit javasolna a szakember, hogy újabb pontokat kéne kialakítani, mert ugye az önáltal is vázolt szerencsétlenség, most nyilván nagyon nehéz ezt visszapörgetni a filmet, de időnként tényleg perceken múlik az, hogy idejében tud odaérni a mentőcsapat, akár még egy nagyon súlyos sebesültet is visszahozhat a halál széléről, úgymond, a szakadék széléről, ha az az 5 perc ott van, ami létfontosságú, az lefedhető, tehát hogy elérnek az áldozathoz, a sebesülthöz?
Hát a hegy az nem város. Ezt nem lehet sajnos kiszámítani, hogy milyen pontra, milyen helyre építsenek bázisokat a hegyi mentők. Ezek a bázisok több tíz éve vannak kialakítva, úgy az Árgyesi, meg azok a szebeni kollégáim, akik főleg a fogarasi havasokat fedik le, ők már jó ideje kialakították azokat a pontokat, ahol nekik megfelelően tudják felszerelni a bázisaikat. Nagyon nehéz kialakítani a fogarasi havasokban több helyen bázist, hisz egyszerűen az építkezés, az áram odavivett, meg az, hogy egy hegyi mentő több napot konkrétan készenlétbe üljön egy bázisba, ahhoz bizonyos feltételeket kell biztosítson neki a szolgálat. Ezek a bázisok vannak kialakítva. Minden ember, aki a hegyre készül, az tudatában kell legyen annak, hogy egy veszélyes környezetbe fog bemenni, és úgy kell felkészüljön, hogy minél kisebb legyen az a helyzet, hogy sérülést szenvedjen, hisz nem az történik, hogy benne a városba fejjük a mentőszolgálatot, és maximum 15-20 perc alatt ott van egy mentőcsapat. A hegyen megtörténik az, hogy akár 5-6 óra múlva ér oda a hegyi mentőszolgálat a helyszínre, főleg, hogyha viharos vagy esti időszakban kerül sor egy ilyen akcióra. Nappal
a felhőzet az szokott,
ugye, meg felhők nélkül, akár helikopterrel is tudunk menni. Ezek a helikopterek nagyon meggyorsították, elég hatékonyan tudunk ezekkel dolgozni. Sajnos viharos időben, felhőbe este nem lehet ezeket a helikoptereket használni.
Térjünk át akkor a másik ürügyre. Van egy edzés, egy gyakorlat szesszió tulajdonképpen, és arra vagyok kíváncsi, hogy a holland juhász az hogy teljesít a pályán. Megszokta-e, vagy most más kutyussal indult neki Kovács Zoltán Robertennek a mentő, mert úgy értettem én, hogy lavinamentő, és hát mentőkutyák, keresőkutyáknak az edzése zajlik éppen Fogarason.
Igen, most van a téli periódusra az első felkészülésünk a hegyi mentőkutyáknak. Pontosabban 23 megyéből vannak mentőkutyás egységek a fogarasi javasokban, és egy ilyen elővizsgáljuk van a kutyáknak, amit mindig el szoktunk végezni a téli szezon beállta előtt. Ugyanis a lavina mentő iskolák azok inkább márciusban vannak, amikor már nagy a hó, elmúlnak a tényleges lavina veszélyek, hisz nem lenne értelme, hogy a mentő alakulatokat belevigyük egy olyan veszélyes zónába.
Hogy ők maguk legyenek, igen, mentendők aztán.
Így van. Úgyhogy ez mindig így október végén, november elején szoktuk megcsinálni. Maros megyéből két kutyás egységgel vagyunk kint. Ferenc István kollégám, aki egy labradorral van, Lucky-val, aki most 2,5 éves. Én most jelen pillanatban Borával vagyok, nem holland juhász, hanem német juhász. Ez egy kölyök kutya.
De volt aki... egy Tass von Grof Box, nem?
Igen, sajnos Tass meghalt ebben az évben. 11 éves volt, és egy elég súlyos betegséget kapott, amit nem tudott már átvészelni, úgyhogy én most már Borával dolgozok ettől az évtől, aki egy német juhász, és most van az első, vagyis pontosabban a második felkészítő gyakorlatán, és most télen már le fog vizsgázni ő is, mint hivatásos lavinamentő kutya, úgyhogy most már lassan megint két mentőkutyás alakulat lesz a Maros megyei hegyi mentőszolgálat.
Láttam itt a többi között belga juhászt is előfordulni. Lényegében mennyire faj függő ez a tevékenység? Tehát van olyan, ugye labradort említett, akkor volt a holland juhász, most az
hát
újabb...
A munka, igen. Hát inkább a munkakutya fajok érvényesülnek keresésben. Fontos az, hogy olyan faj legyen, amelyik ezt a munkát tudja végezni, amelyik jól tud koncentrálni, és akár több órás bevetéseken is meg tudja tartani a koncentrációt. Úgyhogy most itt például jelen pillanatban Romániában a Border Collie, a német juhász, holland juhász, belga juhász, valamint a labradorok elterjedtek. Ezek a fajták vannak vannak most a hegyi mentőszolgálatnál, amelyek dolgoznak a hegyen. Azért fontos, hogy hegyi mentők vezessék ezeket a kutyákat, mert mi ezekkel a kutyákkal nagyon nehezen megközelíthető terepen dolgozunk, és fontos az, hogy a kutyák is hozzá legyenek szokva a terephez, és egyértelműen, hogy egy hegyi mentő a kutyájával a hegyekbe jár, úgyhogy a kutya, ahogy nő fel, megszokja ezt a nehéz terepet, a havat, a szelet, a magasságot, a sziklán való közlekedést, és amikor betöltötte a kutya az egy évet, azután tud levizsgázni, és amiután levizsgázott, minden egyes évben újra kell majd vizsgázzon.
Van ilyen előszelekció is, úgy értesültem, tehát nem minden erre a feladatra jelentkező kutya lesz aztán végül mentő és kereső kutya. Mi történik azokkal, akik esetleg nem felelnek meg, nem elég kitartóak, vagy valami egyéb problémát, másfajta standardot nem teljesítenek?
Hát sok minden történhet egy kutyával, egyszerűen igen, nem válik belőle munkakutya. Ez nagyon fontos, hogy egy ilyen nagyon zsákmány ösztönös kutyák kell legyenek, azok a kutyák, amelyikek majd kereső kutyák lesznek. Ha nincs meg ez a zsákmány ösztön, az, hogy egy játékkér képes órákig dolgozni és keresni, egyértelmű, hogy nem lesz belőle kereső kutya, hisz nagyon kevés idő alatt elveszti
a motivációt, az érdeklődést.
Így van, a motivációt, és egyszerűen megáll a keresésbe, és ezzel kiesik ezekből a vizsgákból. De szerencsére most már annyira előre haladtunk, hisz most már Romániában a hegyi mentőszolgálatoknak olyan 12 éve indítottuk el ezt, hogy legyenek kutyás kereső csapatok a köreinkben, úgyhogy már akkora tapasztalatunk van, hogy a kollégáinknak, akik kutyázni szeretnének, már úgy választuk ki a kölyköket, hogy azok 99%-ban beválnak majd, amikor elkezdnek dolgozni.
2020-ban 15 ilyen kutyáról lehetett tudni Románia szerte. Ez nagyon ahhoz képest, hogy milyen a domborzatunk, ez édes kevés volt. Most hol állunk ezzel az állománnyal?
Hát most megduplázódott ez az állomány, de még mindig nem elég. Például ahhoz képest, hogy Ausztriában több mint 500 ilyen kutya dolgozik. Ellenben nálunk, ahogy mondtam, csak 12 éve kezdtünk dolgozni kutyákkal a hegyi mentőszolgálatoknál. Úgyhogy ez is egy nagyon nagy előrehaladás, hisz nem egyszerű. Vagyis ez nem úgy működik, hogy azt mondod egyik kollégádnak, hogy te holnap legyél kutyás, és vegyél magadnak egy kutyát, és képezd ki kereső kutyának. Ez egy komoly feladat. Napi szinten kell dolgozni ezekkel a kutyákkal. Tényleg kell legyen helyed, ahol tartsad, megfelelő körülmények között. Ezek a kutyák nem az intézmény kutyái, hanem saját kutyák itt a hegyi mentőszolgálatnál, vagyis minden hegyi mentő, aki kutyázni szeretne, először megveszi magának a kutyakölyköt, és csak azután kezd vele dolgozni az intézmény keretein belül, és legalább 2 év kell ahhoz, hogy a kutya oda jusson, hogy konkrétan le tudjon vizsgázni, és egy attesztált kereső kutya váljon belőle, és bizony ez egy hosszú munka, egy plusz munka annak, aki elvállalta, és nem sok ilyen ember van, úgyhogy nagyon örülünk mindig, amikor egy-egy kolléga bejelenti, hogy kutyázni szeretne, úgyhogy mindig támogassuk ezt, és ezzel a támogatással országos szinten most már kormány szinten is támogatást kapunk, hisz megszavaztak egy törvényt, amelyik biztosítsa ezeknek a kutyáknak az ételt, a képzését, és minden olyan hegyi mentő, aki kutyás mentővé is vál, vagyis egy kutyás csapatnak a tagja lesz, plusz 20%-ot kap a fizetéséhez. Úgyhogy ez egy támogatás, ez egy biztató dolog a kormány részéről is. Reméljük, hogy így egyre több kutyás egység lesz minden megyében.
Hallgatóknak jegyezzük meg azt, hogy a hatékonysága egy ilyen keresésnek, az például úgy vedhet össze, hogy még 3 ember, 4 ember lefed egy óra alatt egy hektárnyi területet, ezt 10 perc alatt bejárja egy jól edzett kutya, tehát hogy időre megy itt is ugye a játék, illetve a mérkőzés az életért tulajdonképpen éles bevetéskor, úgyhogy nagyon fontos és hasznos társ a kutya ebben a tevékenységben. Külföldi edzők vagy tanácsadók jönnek-e ilyen képzésekre? Ugye utalt arra, hogy Ausztriában ennek már hagyománya van, és hogy milyen kiterjedt hálózat működik.
Igen, egyértelműen több külföldi társszervezet is van a romániai hegyi mentőknek, de főleg a franciákkal meg az olaszokkal szoktunk együtt dolgozni. Már volt rá példa, hogy lengyel, bulgár, osztrák kutyások jöttek hozzánk, vagy mi mentünk hozzájuk továbbképzésre. Úgyhogy ez működik, kutyás csapatok egy jó egységet alakítottak ki, vagyis eléggé szoros az együttműködés, és úgy, ahogy ön mondta, igen, nagyon-nagyon fontosak a kutyák a terepen, még akkor is, hogyha nem a kutya kapja meg mondjuk a keresett szemét, hanem a csapat többi tagja, ellenben a kutya egy sokkal nagyobb környéket tud bekutatni, felkutatni, úgyhogy azt mi biztosak vagyunk, hogy azon a részen nem található a sérült vagy az elveszett ember. Úgyhogy egy kutyával, úgy, ahogy ön mondta, akár 10 perc alatt egy-egy hektáros területet, ez egy lavina sújtotta területet végig tudunk pasztázni, úgyhogy az áldozat a hó alatt van, és ezt 10 perc alatt ő megkapja. Na az, hogy egy ilyen egy hektáros területet hó alól előszedjen 6 hegyi mentő, az több órás munka, és a hó alatt pedig nagyon gyorsan ketyeg az óra, ott a legnagyobb probléma annak, aki esetleg túléli, és élve várja, hogy a hó alól előszedjék a mentőcsapatok, maximum 15 perce van, utána elfogy sajnos a levegője. Úgyhogy nagyon-nagyon fontosak ezek a kutyás egységek, természetesen akkor lennénk sokkal hatékonyabbak, hogyha megyénként legalább 10-20 ilyen kutyás csapat lenne. Ez még egy hosszú távú projekt számunkra, de egyértelműen haladunk előre, és egyre több ilyen csapat lesz Romániában is.
Most jelenleg hogy néz ki egy ilyen edzés, vázoljuk, mert valószínű, hogy a hallgatók, akik ugye itt vannak városi környezetben, mégiscsak kíváncsiak, hogy 1500-2000 méter környékén hogy lehet, miként néz ki egy pálya, hogy áll össze egy napja a kutyás hegyi mentőknek, amikor éppen edzés van, amikor éppen egy ilyen tevékenység zajlik.
Hát van elméleti része is, és gyakorlati része is. A tegnap az elméleti részt vettük át, és különböző állatorvosok voltak, akik meglátogattak, és éppen azt mesélték el, hogy mire figyeljünk például a kutyákon, hogy tartsuk őket minél egészségesebben, hogyha sérül a kutya hegyen, akkor mit kell vele csinálni. Úgyhogy ez egy nagyon fontos nap volt számunkra. A mai nap pedig a terepnap, és hát pont úgy zajlik egy ilyen terepnap, mint hogyha éles bevetés lenne, különböző személyeket küldünk el a hegyen, és bújnak el sziklák mögé, bokrok mögé, fák mögé, és ezeket a kutyák meg kell kapják egy bizonyos időintervallumban, minél gyorsabb, annál jobb. Dolgozunk úgy is, hogy egy kutyával vagyunk kinn a pályán, vagy dolgozunk úgy is, hogy több kutyával megyünk ki a pályára, hogy a kutyák is szokják azt, hogy nem a másik kutyával foglalkozzon, hanem kimondottan csak az eltűnt személyre koncentráljon. Egyszerűen onnan tudja a kutya, hogy ki az, akit keresnie kell, hogy az az illető, az fekszik a földön. Általában azok az emberek, akit mi keresünk, azok sérült személyek, legyengült személyek, több mint valószínű, hogy ülnek, nem pedig sétálnak a hegyi ösvényen. Úgyhogy a kutya azt tudja, hogy az a személy, aki leülve van, vagy le van feküve a földre, az bajban van, oda megy hozzája, és addig ugat, amíg a hegyi mentő, vagyis a kutya gazdája oda nem ér, és akkor megjutalmazza egy játékkal, hogy sikerült neki ez a gyakorlat. Igazából ez egy játék a kutya számára, de közben egy életmentés.
Tassal kapcsolatban milyen történetei vannak Kovács Zoltán Robertnek? Konkrét sztorik, amikor bevetésen volt, amikor tőle függött az, hogy hát, hogy valaki életben marad. Akár.
Hát Tassal 11 évet dolgoztam, nagyon összenőttünk, és tényleg az első kutyám volt. Egyértelműen, hogy mindig itt marad a lelkembe, a gondolataimban. Hát nagyon sok éles bevetésen vettünk részt, hisz évente körülbelül Maros megyében olyan 8 és 15 olyan bevetés szokott lenni, amikor konkrétan a kereső kutyákra van szükség. Az első években Tass egyedül volt, csak egy kutyás egysége volt a Maros megyei hegyi mentőszolgálatnak, úgyhogy minden egyes olyan akcióba, ahol eltűnt személyre kellett kimenjünk, egyértelműen, hogy együtt dolgoztunk, és nagyon jó volt látni azt, hogy tényleg mennyire ügyesen és mennyire oda tudott koncentrálni arra, hogy hatékonyan dolgozzon.
Ez a hatékony, ez százalékban mit jelent? 90%, 80%-os biztonság vagy
siker? Mondom, hogy itt a lényege nem az, hogy a kutya kapja meg mindig az eltűnt szemét. Ellenben egy kutya egy keresésen körülbelül 10 személy helyett dolgozik. Vagyis például egy olyan keresés, ami egy nehéz terepen dolgozunk, mondjuk erdőben, keresünk egy eltűnt szemét. Egy kutya 50 métert jobbra, 50 métert balra fog bepásztázni nagyon gyors ütembe. És ő, ahol elment balra 50 métert, jobbra 50 métert, biztosak vagyunk abban, hogy ott azon a területen nincs az az ember, akit kerestünk. Hogy elképzelni lehessen, egy ilyen 100 méteres sorba körülbelül 5 méterenként állnak hegyi mentők, vagy kereső, nem muszáj csak hegyi mentők.
Igen, önkéntesek is jönnek, bárkik, helyiek, igen.
Na, ebbe a 100 méterbe 5 méterenként felállítunk embereket, azok az emberek egy irányba mennek, és ott keresnek. Na most egy kutya ezeket felváltsa abba a 100 méterbe, és ezek az emberek el tudnak menni egy másik részre, amit be tudnak pásztázni. Úgyhogy a lényeg az, hogy a kutya, ha elhalad azon a területen, ahol van az eltűnt személy vagy a sérült, az biztos megkapja. Az 100%, nincs olyan, hogy 80% vagy 90%. A kutya, ha megérzi és a nyomon van, akkor azt megtalálja. Akkor van helyzet, hogy nem a kutya találja meg, hogyha az illető szemét a kereső csapatnak a többi tagjai kapták meg, egy teljesen más helyen, mint ahol a kutyával kerestük. De ellenben, hogyha a kutya rámegy a nyomra, vagy a bepásztázott területen van az illető személy, akkor az egyértelműen, hogy 100%-os a siker.
Említette, hogy van tavaszi, vagyis hát a lavina mentésre megfelelő időszak, akkor évente lényegében ez az edzés, vagy edzésben tartás, ez hány ilyen táborozást, ilyen gyakorlatot feltételez ahhoz, hogy tényleg az otthoni foglalkozást beleszámítva toppon legyenek ezek a segítő kutyák?
Hát országos szinten 4 ilyen gyakorlat van, de ez abszolút a minimális. Ezekkel a kutyákkal napi szinten dolgozunk. Vagyis otthon napi szinten körülbelül fél óra, az a munka, amit elvégzünk a kutyákkal. Ezen kívül oktatókkal heti szinten foglalkozunk a kutyákkal, és vannak az országos gyakorlatok meg képzések, amelyik körülbelül 4 szokott lenni per év, de ahogy mondtam, ez nem mérvadó, a legfontosabb az, hogy a gazda és a kutya folyamatosan dolgozzon napi szinten egymással. Nagyon-nagyon fontos ez, hogy nagyon rutinusak legyenek ezek a kutyák.
A novemberi meteorológiai jelentések azok hát végül is biztatóak, és a természet kedvelők, a túrázók akár élhetnek is ezzel a lehetőséggel, tehát hogy az átlagnál jobb időt prognosztizálnak ugye a szakemberek. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy a magashegyi övezetben stabilan, jó és túrára kínálkozó idő lesz, de ilyenkor az emberek elkezdenek mocorogni, elindulnak, főleg, hogyha már voltak ilyen élményeik, akkor újra szeretnék járni a hegyet. Mire kéne nagyon keményen oda koncentrálni? A beszélgetésünk során volt szó arról, hogy ruházat, hogy terepismeret, hogy felszerelés. Mi az, amitől meg lehet tulajdonképpen úszni az október 25-i tragédiát, lent érdeklődni a hegylábánál, figyelni állandóan ezeket a meteo jelentéseket, megkérdezni a hegyi mentőket, mindent összevetve infót gyűjteni és úgy indulni ezekre a túrákra? Mire van még szükségünk, mire figyeljünk még?
Hát egyértelmű, hogy ezekkel kezdődjön a túra. Először is, hogy a jó túratársat kiválasszuk, sose menjünk egyedül a hegyre. A megfelelő túratársat válasszuk ki, amelyik nem fog ott hagyni a hegyen, hogy mondjuk, hogyha lassabban megyünk, és hogy gyorsabban, és akkor ott maradunk. Úgyhogy ez egy nagyon fontos. Utána pedig egyértelműen meg kell nézni az időjárás előrejelzéseket. Hogyha ilyen kódok vannak kitéve az a bizonyos hegyláncra, akkor halasztani kell a túrát. És hogyha minden jó, vagyis megvan a megfelelő turatás, jó az időjárás, megvan a megfelelő felszerelés, akkor pedig a megfelelő túraútvonalat kell kiválasztunk, azt, amihez fel vagyunk készülve. Amit én még javasolok, főleg így a télbeállta előtt a hallgatóknak, az az, hogy mindenképpen olyan túraútvonalat választanak ki télen, amit már nyáron megjártak. Sose választunk ki olyan túraútvonalat, amin nyáron nem voltunk, és először télen menjünk el arra az útra. Ez egy nagyon nagy biztonságot ad, ugyanis az ösvényeket ott akarja, és ha nem ismerjük azt a zónát, akkor nagyon könnyen belekeveredhetünk egy olyan helyzetbe, amit nem tudunk megoldani.
És nyilván indulás előtt jó lesz szólni ismerősöknek, rokonoknak, családtagoknak, hogy íme ez a szándékunk hétvégén, tehát ez is egyik alapkövetelmény, hogy nem úgy vágunk neki, hogy akkor ez a mi dolgunk, a mi hobbink, aztán lényegében csak minket érdekel, hanem hátra kell hagyni egy ilyen jelzést, hogy most akkor elindultunk, milyen szándékunk van, körülbelül mikorra várható a visszatérésünk a trasszéról, tehát hogy ezek ilyen alapkövetelmények.
Így van. Ez fontos, hogy valaki tudja róla, hogy hová mentünk, melyik hegységbe, mikor szeretnénk visszajönni. Ez fontos. Pont most a hétvégén volt egy ilyen riasztásunk, amikor nem a bajba jutottak, hívtak fel, hanem a családtagjaik, hogy nem érkeztek haza, és már meg kellett volna érkezzenek. Tudták, hogy a kellemen havasokba mentek, és melyik túraösvényen. Így gyorsan megkaptuk a völgybe az autójukat, és a túraösvényen hamar megtaláltuk őket is. Szerencsére nem volt túl nagy probléma velük, de mindenképpen kellett nekik a segítség. Sajnos ott már nem volt jel, ha nem tudták volna a családtagok, hogy hol járnak, merre mentek, sokkal-sokkal hosszabb lett volna a mentési akció.
Még egy szakmai kérdésem lenne így a beszélgetésünk vége felé közeledve. Méghozzá az, hogy mi már a tetőteraszon tárgyaltuk ezt a hegyi mentős kérdéskört, és akkor felvetődött ugye, hát egyrészt a nyugdíjazások kérdése vagy problémája, másrészt úgy általában ennek a szakmának a társadalmi megítélése, és hát a törvényes keretnek a hiányosságai, illetve az, hogy tulajdonképpen nem figyel a társadalom kellőképpen oda az önök munkájára. Változott-e azóta a helyzet? Tudom, hogy beadvány is volt, konkrét kérések listája, tehát hogy igazándiból tudjuk, hogy mitől és hogyan lehetne jobb és hatékonyabb ez a szolgálat. A döntnökök mozdultak-e, és ha igen, milyen irányba és milyen ritmusba?
Hát nem, sajnos semmilyen változás nincs, ugyancsak 65 évesen mehet nyugdíjba egy hegyi mentő, ugyancsak hiányba szenvedünk az alkalmazott hegyi mentők létszámában. Ami jó az az, hogy a törvény az rendben van, megvéd minket, megfelelő felszereléssel látnak el, de sajnos az, ami problémánk volt, vagyis a nyugdíjkorhatár előrehozása, valamint plusz alkalmazás minden megyébe, ugyanis jelen pillanatban is csak 320 hegyi mentő van alkalmazva országos szinten, Maros megyében 15, nagyon kevés.
Mi lenne az optimális, vagy legalábbis, hát mindig az optimális az minél több, de hogy körülbelül hát ennek a duplája minimum?
Nem arról van szó, hogy duplája vagy nem duplája, arról van szó, hogy annyi hegyi mentő legyen, hogy megfelelően tudjuk ellátni a 24 órás szolgálatot. Itt mi ezt kérjük a kormánytól, hisz jelen pillanatban ez a 15 hegyi mentő 24-ből 24-et dolgozik, de abszolút túl terhelten, hisz nem tudjuk megadni a megfelelő szabadnapokat, nem tudják kivenni a normálisan a szabadságukat. Egy 24 órás szolgálat pont úgy kéne működjön a hegyi mentőknél is, mind a tűzoltóknál. Megfelelő létszámú ember 24 órát dolgozik, utána 24 óra szabadnapja van, utána megint bejön 24 órát, utána 48 óra szabadnapja van. Na, ilyen a hegyi mentésben nem létezik Romániában, hisz nagyon kevesen vagyunk. Ha én azt mondom most hirtelen, hogy duplája elég lenne, az egyértelműen, hogy igen, de még úgy is mínuszba lennénk, meg úgyse tudnánk legálisan végezni a munkánkat, és sajnos van olyan, hogy bejön a munkaügyi igazgatóság, és büntetéseket ad, hogy nem megfelelően dolgoznak a hegyi mentők. A kérdésünk ilyenkor mindig az, hogy oké, akkor most mi elmegyünk szabadnapra, de ki fog dolgozni a hegyen? Ha most hív valaki, akkor ki fogja megmenteni, hogy én nem megyek dolgozni. Erre mindenki vonja a vállát. Sajnos most a az átszervezésekben is problémák vannak, hisz nincsenek számításba véve az, hogy ahol hiányosság van, ott pótoljuk. Most jelen pillanatban csak azt nézik, hogy mikor lehet és honnan lehet vágni. Reméljük, most az RMDS nagyon mellénk állt, és Táncos Barnának segítségével most már a kormányfőhöz is eljutott a hangunk, sőt az államelnökhöz is. Hamarosan úgy néz ki, hogy lesznek tárgyalások. Reméljük, hogy meg fog oldódni ez a probléma minél hamarabb.
Hát akkor a tárgyalásokra figyelünk mi is, és visszatérünk erre a témára majd a hírösszefoglalóinkban, hírműsorainkban, de akár a tetőteraszon is, mert ez nagyon fontos, hogy ha kimegyünk a természetbe, akkor legyen az a tudatunk, vagy az a háttérinformációnk, hogyha bajba kerülünk, akkor tudjuk hívni a 112-est, vagy a 0725 82 66 68-ast, ugye, mert ez a hegyi mentőknek az egyik hívó szám. Kovács Zoltán Robert, köszönöm, hogy itt volt velünk, a Maros megyei hegyi mentő szolgálat vezetőjével voltunk itt a tetőteraszon, aki a fogarasi edzőtáborból jelentkezett be, ahol a hegyi mentő kutyákkal gyakorlatoznak éppen. Köszönöm még egyszer.
Viszonhallásra.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk a már megszokott időben, tehát a 6 órás hírek után itt a Kolozsvári Rádióban. Rostáns Péter Istvánt hallották.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.